arról szól Jézus, hogy valami valóságost akar adni az embereknek. Majd fel fogom olvasni az igeverset, de előtte, hogy mennyire Isten mennyire így gondolkodott mindig, hogy valami valóságost, valami legmegfelelőbbet adjon az embernek, de nem csak az embernek akarta a legmegfelelőbbet és a legvalóságosabbat adni, hanem az állatoknak, a növényeknek, és mindennek, amit teremtett. Émé mindent szépen csinálta maga idejében az Isten, mondja el prédikátor is. És figyeljük meg az ige kijelentéseit, amikor a maga rendje módja szerint teremtette meg a világot. Első nap megteremtette a sötétséget a világosságtól szétválasztva egyáltalán az életteret. A második nap a mennyezetvizeit a mélységvizeitől szétválasztotta. A harmadik nap szétválasztotta a szárazat a vizektől. Tehát elkészítette az élőlényeknek a lakásának a helyét. Aztán a harmadik nap második felében pedig azzal, hogy megteremtette a növényeket, aztán a negyedik nap megteremti a napot, holdat, a csillagokat, illetőleg hát működésbe hozza, inkább így mondhatnánk. Az ötödik nap megteremti a madarakat, a halakat. A hatodik nap pedig megteremti az emlős állatokat, és végül a teremtés koronáját az embert. Ezzel az előzőleg berendezte a földet, majd végül is lakókkal népesítette be a földet. Tehát ezt a három lépést figyelhetjük meg. Gyerekek, ti jól ismeritek a teremtés történetét. És egy történetet hadd mondjak el nektek, hogy az Isten mennyire tökéletesen megalkotta ezt a világot, és az önző ember milyen durván és milyen csúnyán beleszól ebbe. De vannak olyan emberek, akik tudnak a lelkiismeretükre figyelni és hallgatni, és hogyan próbálta néhány ember ezt a durva beavatkozást helyrehozni. A rádióban hallottam véletlenül autózás közben egy nagyon jó riportot egy természetvédővel, aki biológus volt egyébként, de biológus jelenleg is. És elmondta az egyik történetet, hogy hogyan próbálnak erőfeszítéseket tenni, hogy az emberi önzés miatt tönkretett természetet helyreállítsák. Azt mondja, hogy kiderült, hogy egy magyarországi cég, amelyik nejlonharisnyákkal foglalkozott, nagyon nagy üzletet teremtett magának, nyugatról 100 darab farkaskölyköt szerzett be, hogy ezeket a szerencsétlen kis kölyköket levágja, kitömje és jó pénzért eladja. Kegyetlen dolog. Amikor megtudták és elkobozták tőlük ezeket a farkaskölyköket, iszonyatos ólakba tartották őket, ilyen lukakba, ketrecekbe, tehát teljesen tönkre voltak már menve, akkor elkobozták tőlük, de hát most 100 farkaskölyköt hova vigyenek állatkertbe? Hát, hogyha kiengedik őket, csak úgy a természetbe el fognak pusztulni. Tehát nem tudtak mit csinálni vele. És hát egy állatkert nincs is talán a földön, hogy ennyi farkaskölyköt lehessen elhelyezni. És valahogy eljutott a hír egy híres régi francia, tehát régen híres francia színésznőhöz, Brigitte Bardothoz, akinek történetesen ugye állatvédő indítatásai vannak, és az ő szervezetének a vezetője az történetesen egy magyar ember volt, és így igen hamar sikerült megszervezni, hogy Franciaország és Spanyolország határán a hegyekben találtak egy területet, amit megvásároltak a farkaskölykök számára. És aztán ezután jön az érdekes dolog, hogy amikor ezeket a kölyköket elvitték három óriási kamionnal, és ez az asszony is ment velük, és ott egyenként engedték ki a ketrecből, hát szegény állatok, ugye hát egyszerűen nem is tudták ők még, hogy milyen az, hogy szabadság, meg természet, mert végig ilyen ketrecekben voltak. Farkukat így teljesen lábuk közébe húzva, fülük így lent, és úgy teljesen így lehetett látni, hogy reszket a lábuk, és hát olyan tétovák voltak. És aztán elkezdték szagolgatni a földet, és úgy óvatosan elkezdtek úgy mászkálni. Egyszer csak, ahogy már mind kint volt, mind a 100, de perceknek kellett eltelni, elkezdtek rohangálni. És élvezték a környéket, azt, amit az Isten nekik alkotott, ezt nekik adta. És ott rohangáltak azon a területen, az erdőbe, ki és be, és aztán nem bírta tovább ez a természetvédő hölgy, és a társával együtt odament a farkasok közé. Akkor kérdezte a riporter, nem fél tőlük, mert akkor már nagyobbak voltak, hogy eltelt már, vagy egy év majdnem. Nem fél tőlük? Azt mondja, hát ezeknek nem kellett félni. És azt vették észre, hogy a farkasok először össze-vissza rohangáltak, egyszer csak elkezdtek zárt rendbe körülöttük futni. Így körbefutottak körülöttük. És a legnagyobb hím kivált a körből, és rohant oda a természetvédőnő felé, És akkor kérdezte riport, és nem félt? Nem, még akkor se félt. És megnyalta az arcát. Azt mondja, hogy ilyen csókot ő még nem kapott senkitől. És azóta figyelik, osztálykirándulásokat szerveznek erre a vidékre, és figyelik ezeknek a farkasoknak az életét. Különböző helyekről szedték össze, gondolom, a 100 farkast, ezt egy falkából nem lehet ennyit összeszedni. És rögtön falkába alakultak, rögtön megvolt a vezérhím, rögtön kijelölték a maguk vadászterületét. Az Isten az állatoknak is örömet adott, amikor megteremtette őket, hogy életterük legyen. És az önző ember milyen csúnyán belenyúl ebbe. Ezért ti is gondolkodjatok erről, gyerekek, hogy az Isten teremtette az állatokat, a növényeket, és értelmetlenül, céltalanul, oktalanul ne pusztítsátok őket, sőt, segítsétek, tápláljátok, erősítsétek, hogy a maguk lakóhelyén jól érezzék magukat ezek a kis állatok. De most akkor lapozzuk fel Példabeszédek könyve 8. fejezetét. Tehát Példabeszédek könyve 8. fejezetében a 20. és 21. verset szeretném felolvasni. Ez a két igevers engem nagyon régóta foglalkoztat, és sokszor hivatkoztam rá nyilvános előadásokon úgy, mint Isten tiszteleten is, mert annyira érezni belőle az Isten megfogalmazásából, az Isten által ihletett megfogalmazásból, hogy az Isten annyira mindent nekünk akar adni. Szóval mindent, boldoggá akar tenni bennünket az Isten. És az, hogyha sokszor nem vagyunk boldogok, az nem az Isten miatt van, és nem az Isten hiányos teremtésének, vagy gondtalanságának köszönhető, hanem egyedül a mi önzésünknek, és mások önzésének is. Tehát ezt mondja, szeretném hozzátenni, hogy Jézus Krisztus, hiszen Példabeszédek 8. fejezetében a szövegből kiderül, ha valaki olvassa a többi a szöveg környezetét is ezeknek az igeverseknek, kiderül, hogy ott maga Jézus szólal meg a Példabeszédek könyve szerzőjén keresztül. És ezt mondja a 20. versben. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Tehát annyira benne foglaltatik a Jézusi küldetésnek a lényege is, hiszen Jézus volt az, aki ezért hagyta ott a mennyet, mint teremtő isteni személy, hogy a mi bőrünkbe belebújjon, hogy a mi helyünkbe tudjon lépni, hogy velünk teljesen egyenrangú legyen, hogy bemutassa, hogy milyen lenne az, hogyha az Isten is ilyen gyenge, ilyen szüleitől, őseitől öröklött, rossz természettel született ember lenne, aki szegénységbe születik, akit a külső körülmények mint egy löknének oda, hogy elkövesse a bűnt, a törvénytelenséget. Ő megszületett így, de soha nem tért le az igazság útjá ösvényének a közepéről. Soha. Egy tapottat se. Tehát bemutatta, hogy lehetséges az igazság útján járni, az igazság útjának az ösvényének a közepén. És mindezt azért cselekedte Jézus, hogy nekünk valami valóságos példát adjon. Egy olyan kézzel fogható példát, hogy nincs olyan ember, aki ne tudna engedelmesen élni az Isten törvényei szerint. Hiszen ha Jézus tudott élni a megromlott emberi természetben, akkor mi is tudunk hitáltal. Hiszen ő megígérte, ha benne hiszünk, ha őt hívjuk segítségül, akkor ő segít tökéletes összhangba kerülni az Isten törvényével, az Isten kívánalmával. És amikor azt mondja, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adja örökségül, és erszényeiket megtöltsem, akkor nem csak arra kell gondolnunk, hogy az élet példájával valami gyakorlati, valóságos tanítást adott nekünk Jézus. Mert az még lehet, hogy csak addig vezetné el az embert az élet példája Jézusnak, hogy na akkor én is megpróbálom, és én is megpróbálok engedelmeskedni úgy, mint Jézus, én is imádkozom, de valami igazi indítatás, tehát valami valóságos indítatás még mindig hiányozna az emberből. Ha csak Jézus nem halt volna meg emberként, ártatlanul, helyettem. És helyetted, kedves testvérem, mindnyájunk helyett. Ettől lett még csak igazán valóságos Jézus példája, hogy a bűn büntetésének szörnyűségét mutatta be, amit ő maga szenvedett el. Hogy bennünk felgyulladjon az az igazi szeretet a lelkünkben, amelyik ezután engedelmeskedni akar az Isten törvényének. Amelyik ezután már nem szeretné azt áthágni, és semmiképpen nem szeretné, hogy ez csak egy vallásos kifejezés legyen, hogy Jézus meghalt a kereszten, vagy egy olyan szólam legyen, amire rengetegen hivatkoznak, akik keresztények, de talán soha nem gondolják végig komolyan, hogy mit is jelentett Jézus áldozata. A Filippibeliekhez írt levélhez lapoztam ezután, tehát kérlek benneteket, hogy ti is nyissátok ki, hiszen ezt a kijelentését Jézusnak, hogy ő az igazság útjának közepén járt, mégpedig emberi természetben, és aztán emberi természetben a halált is felvállalta azért, hogy bennünk legyen indítatás, sőt, legyen lehetőségünk, hogy őt szeretni tudjuk, és így az igazi örökséget elnyerhessük, hogy valóságosan, gyakorlatilag megváltozzon az életünk, mert ha nem változik meg az életünk jó irányba valóságosan és gyakorlatilag, akkor teljesen mindegy, hogy vallásosak vagyunk, vagy nem. Akkor teljesen mindegy. Akkor lehetünk nyugodtan világi emberek is, sőt, még lehet, hogy akkor becsületesebbek vagyunk, sőt, biztos, mert akkor nem vagyunk képmutatók. Annál szörnyűbb nincs, amikor valaki csak a vallásosságára hivatkozik, meg az Isten nevét emlegeti, de ugyanakkor nem változik meg az élete a megfelelő irányba. Tehát a Filippi levél második fejezetében Pál apostol is kérleli a tanítványokat. Az 5. verstől olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amikor ezen a kijelentésen gondolkodunk, hogy hogyan is próbált az Isten, és most már nem próbált, hanem gyakorlatilag hogyan hajtotta végre, hogy valami kézzel fogható, valóságos lehessen az ő kívánalma is, amit elénk tárt, hogy nekünk ilyenné kell válni, és aztán, hogy ez valóban működjön is az emberben, azt mondja, hogy Jézusnak, az Istennek olyan indítatása volt, olyan gondolkodásmódja volt, hogy ő nem tekintette előnynek azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Semmiképpen nem ragaszkodott Jézus ahhoz, hogy ő az Isten fia. Szemlélhetjük az evangéliumokból. Valóban Jézus az Isten fia volt. Voltak olyan kijelentések még Jézus szájából is, amikor ezt egyértelművé tette. De minden jel arra mutatott, hiszen nem férfi indulatjából született Jézus, hanem a Szentlélek által fogant meg a gyermek Mária méhében, és így született meg, egyúttal örökölve Márián keresztül a megromlott emberi természetet. Tehát Jézus valóságosan emberré lett. Tegyünk fel 3 kérdést, amikor ezen gondolkodunk, ezen a kijelentésen, hogy ő nem tekintette zsákmánynak az isteni formát, hanem felvette az emberi formát. Akkor nézzük meg, hogy a formák közül mi az, amit letett Jézus, mi az, amit megőrzött, és mi az, amit felvett magára, amikor megszületett Betlehemben, és attól kezdve a 33 év alatt? Mit tett le? Azt mondja, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Milyen szempontból nem tekintette? Olyan szempontból nem tekintette zsákmánynak, ami nekünk nem lehet meg, még akkor sem, hogyha a legtökéletesebb hitre jutunk. Ilyen előny az Istennek velünk szemben az, hogy örökké él, örökké létezik. Ilyen előny, hogy az Isten a szavával teremtett, ahogy ezt a bevezetőben is említettem, szólt és meglett, parancsolt és előállott, és ráadásul egy tökéletes világot teremtett, amit még most a pusztuló világunk is mennyire érzékeltet és mutat nekünk, hiszen pusztul a világunk, de még mindig mennyi szépség van benne. Az Isten a szavával teremtett a semmiből, az Isten mindenütt jelen van a Szentlélek által. Ezeket az előnyöket, ami egy embernek nincs meg, ezekhez nem ragaszkodott Jézus. és ezeket soha, egyetlen egy pillanatra sem vette fel, amíg itt élt emberként, még a keresztfán sem. Még akkor sem nyúlt hozzá. Tudjátok, mennyivel könnyebb úgy letenni valamit, hogy valaki jól elzárja, és hozzá sem jutok, hogy visszaszerezzem azt. De Jézustól senki nem zárta el ezt a lehetőséget. Amikor ő ott függött a keresztfán, és valahol tudhatta, hogy az angyalok hogy gondolkodhatnak most felőle, de sokkal nyomasztóbb volt számára, hogy olyan szörnyű a bűn az Isten szemében, hogy lehet, hogy fel sem támaszthatja, mert ő neki a bűn büntetésének halálát kellett, hogy elszenvedje, hogy az embereket megmenthesse. De ő ekkor csak a gondolat erejével gondol arra, hogy szól az angyaloknak, hogy már nem bírja tovább ezt a gúnyolódást, már nem bírja tovább a szenvedést, az angyalok vessenek véget ennek az egész szörnyűségnek, akkor az angyalok végrehajtották volna a parancsát, mert még most is ő volt a menny parancsnoka. Ott a keresztfán is. Mennyivel nehezebb így nem tekinteni zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hogy azért nem nyúlt vissza ehhez a hatalomhoz, és azért nem tekintette magát a menny fejedelmének, hogy mi nem mondjuk azt, hogy könnyű volt neki győzni. Hogy mi ne mentegessük a bűneinket, ne mentegessük és ne magyarázkodjunk, és hogyha az ember ezt megérti, akkor Krisztustól valóságos ajándékot, örökséget kap. Mert ez már az embert motiválni fogja az alázatra. Hogyha Krisztus így megalázkodott, hogy a menny fejedelemségét ott hagyta, és egészen a keresztfának haláláig megalázta magát, akkor mi nekünk mennyivel könnyebb lenne az önzésünket, az én központúságunkat, a fegyelmezetlenségünket, a lustaságunkat, az oda nem figyelésünket félretenni, letenni és kérni az Istent, hogy vegye el tőlünk. Már említettem, hogy mit őrzött meg. Az isteni személy azonosságát, az Isten tudatát végig megőrizte Jézus. Végig figyelt arra, és küzdött ezért, naponta testének napjaiban esedezésekkel, kiáltásokkal, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Ám bár fiú, mégis megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És így lett üdvösség szerzője mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Olvassuk Zsidókhoz írt levélben. Megőrizte a fiúságát, de úgy őrizte meg a fiúságát, hogy az isteni gondolkodása mindig épp maradjon. Igenis fegyelmezte Jézus a gondolatait. Jöttek neki is a csapongó gondolatok, de nem engedte szóhoz jutni őket. Nem engedte egyszer sem, hogy abból kívánság legyen, vagy abból bármiféle olyan dolog legyen, ami a bűn csírája lehetne. Ezért sírt, ezért könyörgött a mennyei atyánál. Megőrizte az Isten fiúságát, de így megőrizni az Isten fiúságát, hogy az isteni formát letette, ez megint sokkal nehezebb, mint hogyha egyébként őrizte volna meg. És megint csak ismétlem, így tudott valami valóságos adni nekünk az Isten. Eredetileg mit olvasunk a Szentírásban a teremtés történetében? Az Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára. Tehát az embernek is lenne Isten képűsége. Ha Jézus azt mondta, hogy én Isten fia vagyok, és azt mondja a tanítványainak is, hogy ti is az Isten fiai vagytok, becsüljük meg az Isten fiúságot. Akarjuk elnyerni az Isten fiúságot. Akarjunk Isten családjába tartozni, hogy Jézus lehessen a mi testvérünk. Ezt felkínálta Jézus. Azt mondta, hogy ha valaki leteszi az életét az Isten kezébe, az életében semmilyen területet nem akar saját maga fennhatóság alatt megtartani, hanem mindent rábíz az Istenre, hogy az ő életével az Isten rendelkezzék, akkor azt mondja az ige, mondjuk a római levélben, hogy ilyenkor a Szentlélek fog az emberben működni, élni valóságosan, és a lélek által már ez az ember, ez a megtért ember, aki felnőtt keresztséggel pecsételi meg ezt a megtérését, a lélek által már így fog felkiáltani, hogy abbá, atyám. És mit vett fel magára? a megromlott emberi természetet. Olyan könnyű ezt így kimondanunk. De amikor úgy valóságosan éljük az életünket, és látjuk, hogy már megint belevitt a rosszba, hogy valakit megbántottam, azért, mert bár jó szándék volt bennem, de rosszul szóltam, és tapintatlan voltam. Az ember nem rögtön erre gondol. Olyan automatikus nálunk a jó szándékunk, és az Isten iránti hálánk, és a keresztény küzdelmeink közepette is, hogy tagjainkban ott van az a bűn, és rabulád engem. Hát milyen lehetett Jézusnak ez a küzdelem? Mert Jézus tudta, hogy amikor magára vette az emberi természetet, ha csak egyetlen egyszer, és ismétlem csak a gondolat szintjén is, elköveti a bűnt, abban a pillanatban nincs mentség az ember számára, az emberiséggel együtt maga Jézus is elveszett volna. Ez szörnyű. Akkora tétje volt ennek a dolognak Jézus életében, hogy ehhez képest, hogy mi bűnnel megkötözött emberek vagyunk, hogy a rossz szokásaink emléke ott él a tagjainkban, hogy nem tudunk olyan könnyen leszokni a dohányzásról, az italról, most csak durva dolgokat említek, amilyen gondolom ti már túl vagytok, de sok minden mással egyszerűen nem tudunk szakítani vele, hát ez ne félelemmel töltsön el minket, hanem sokkal inkább bátorításként, mert ezért cselekedte meg ezt Jézus. És ezért alázkodott meg egészen a keresztfának haláláig. És így lesz igazán valóságos az, amit adni akar nekünk örökségként, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Emberként kellett Jézusnak a keresztfán a bűn büntetését elszenvednie, egyfelől, hogy mi meggyőződjünk a bűn szörnyűségéről, és ne akarjuk az Isten törvényét alakítgatni jelen állapotunkhoz és helyzetünkhöz, másfelől pedig, hogy megszeressük az igazságot. Hogy megszeressük az igazságot, hiszen az igazságot nem elég megismerni. Az igazságnak életre kell kelnie bennünk. Az ember keresztény küzdelme eleve halálra van ítélve, ha az ember a kárhozattól való félelem miatt cselekszi az engedelmességet, vagy az üdvösség reményében cselekszi az engedelmességet. Nekünk azért kell engedelmeskednünk, mert egyetértünk azzal, hogy csak az Isten törvénye jó. Szeretetből. Viszont szeretetből. Mi semmit nem adhatunk Istennek. A viszont szeretetünk sem érvényes ilyen szempontból, de olyan szempontból magunkra nézve, igen. Ha Jézus ilyen áldozatot hozott ránk nézve, és nekünk, ezt az áldozatot adta a mi kezünkbe, akkor már csak ezért se alkudjunk meg jelen állapotunk szintjével, és ezért se elégedjünk meg, hogy mi fér bele mondjuk a szombatba, mi nem fér bele. Vagy mit tehetek meg, és mit nem tehetek meg. Tekintsem úgy az Isten minden törvényét, hogy az igenis betölthető hitáltal. Az 1888-as az üzenet, amit sokszor hallunk, hogy 1888-ban volt Minneapoliszon egy generálkonferencia, az Adventista Egyház generálkonferenciája, ahol két prédikátor, Jones és Wegener prédikálta Krisztus testélételéről, állították Krisztust az emberek elé, és Ellen White két megfogalmazását hadd idézzem nektek, bemutatták a prédikátorok a hitáltali megigazulást a kezesben, mely az Isten minden törvénye iránti engedelmességben gyümölcsözik. Tehát ha mi valóban szemléljük a Bibliából, és Ellen White Isten lelkétől ihletett írásaiból, például a Jézus életéből, hogy mit jelentett ez a hatalmas áldozat Jézus részéről, és mit jelent az ő példa élete, akkor ez azt fogja eredményezni a mi életünkben, hogy az engedelmesség egymás után jelenik meg, gyümölcsözik. Egymás után jelennek meg a helyes cselekedeteink, egyre inkább az Isten vezeti a mi életünket. A másik megfogalmazás pedig így hangzik, mi is a hitáltali megigazulás. amikor az ember dicsősége porba omlik, és az Isten megcselekszi az emberben azt, amit az ember önmaga nem képes megcselekedni. Hogy micsoda különbség van hit és hit között. Ezt nagyon sokszor olvassuk Ellen White megfogalmazásaiban, hogy csak a szeretet által munkálkodó hit a hit. Vagy hát Jakab ezt mondjuk egyszerűbben így fogalmazza meg, hogy hiszed, hogy van Isten, jól teszed, mert még az ördög is hiszi, sőt, még retteg is tőle. És ezzel kapcsolatban riasztó példaként hagy olvassak fel nektek ebben az Ellen White gondolatai a hitről című gyűjteményben a 26-os pontot, amelyik így szól. Van olyan hit, amelynek hatalma van ahhoz, hogy megtisztítsa az ember életét a bűntől. Az ördögök hiszik, hogy Krisztus eljött a földre, mint az emberiség üdvözítője. Hiszik, hogy hatalmas csodákat tett, hiszik, hogy egy volt az atyával, és azt is hiszik, hogy szégyenteljes halált halt, hogy megmentse a bukott emberiséget. Az ördögök hiszik, hogy Jézus feltámadt a halálból, felment a mennybe, és atyának jobbjára ült. Az ördögök hiszik, hogy ő hamarosan újra visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel, hogy megbüntesse azokat, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak. Mindent hisznek, amit az Ószövetség és az Új Szövetség feljegyez. De megmenti-e ez a hit a sötétség démonait? Nem, mert nincs olyan hitük, ami szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Csak az az őszinte hit, ami megtisztítja a lélek templomát. Mindent el kell vetnünk, ami beszennyez. A test és a lélek minden szennyét el kell távolítani önmagunkból, ha be akarunk lépni a kapukon a városba. Jézus ezt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azt hiszem, komolyan kell gondolkodnunk ezekről a kérdésekről, hogy mit is jelent az igazi hit. És figyeljük meg, hogy amikor Pál példaként állítja Krisztust, az életét és a halálát a tanítványai elé, a filippi gyülekezet elé, akkor később így folytatja, hogy hogyan is lehet gyakorlativá tenni ezt az örökséget, hogy ez valóságos lehessen a mi életünkben. Ezt mondja a második fejezet 12. versétől. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elébük. A végeredményt szeretném megismételni. Azért lesznek az igazi hívők, az Isten népe, azért lesznek tündöklő csillagok ebben az egyre inkább eltorzuló világban mások előtt, mert az ő életük beszél arról, hogy olvassák a Bibliát, és hisznek benne, és elfogadják Jézus személyes megváltójuknak, aki segíti őket arra, hogy engedelmes életet élnek. Nem úgy tartjuk az életnek beszédét más emberek elé, hogy oda tuszkoljuk az orruk alá a Bibliát, ami az élet beszéde, hanem amikor a reagálásainkból, a megnyilvánulásainkból, a gyakorlati életünkből látszik, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy nekünk megváltozott az életünk, mi másképp élünk, mint az átlag. Itt persze megint a hatalmas csúcsokat látjuk, és azt mondjuk, hogy de hát ez lehetetlen. Hát hogy érhetjük el ezeket? Ugyanebben a levélben így kezdi a gondolatokat Pál apostol az első fejezet 6. versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a munkát, a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte, elvégzi. Hiszen azt mondja a 13. vers, mert Isten az, aki munkálja bennetek, úgy az akarást, mint a véghez vitelt. És mit tegyünk gyakorlatilag, hogy ez megvalósuljon a mi életünkben? Hogy az Isten tegye meg, mert én tehetetlen vagyok, és lehetetlen számomra, hogy az engedelmesség útján járjak? Konkrét kifejezéseket használ az apostol. Azt mondja, hogy szerelmeseim, mindenkor engedelmeskedjetek. Ne csak akkor, amikor én jelen vagyok. Ne csak akkor engedelmeskedjünk, amikor egy testvérünkkel tudom, hogy találkozunk, és nehogy meglássa, hogy én hogy élek egyébként. Hanem hétköznap is engedelmeskedjek. Minden területen és minden szinten. Mindenkor erre törekedjek. Nem úgy van, hogy a gyülekezetben így és úgy öltözök, aztán otthon úgy öltözök, az már senkinek semmi köze. És sok minden más, ami manapság apróságnak tűnik. Próbáljunk ezeken elgondolkodni, kinek a maga életében, ahogy megvannak a küzdelmei. Félelemmel vigyük véghez az üdvösségünket, és nem zúgolódva. Nem elégedetlenkedve. Nem úgy nézni, hogy félelemmel, persze hogyan félelemmel? Félni a jövőtől. Félni attól, hogy ilyen csúcsokat kellene elérnünk, holott zuhan az egész emberiség, és a gyülekezetünk sincs a legjobb állapotban, és megint nagyon udvarias szavakat használtam. Félni a jövőt eseményeitől. Ha csak olyan a hitünk, mint a démonoké, amit az imént olvastam fel, akkor félhetünk a jövőtől. Akkor van mit félni a jövőtől. De ha Krisztusban elrejtőzve akarunk élni, amikor mi látjuk, hogy jönnek a nehézségek, akkor nem azon törjük a fejünket, és nem azért, bocsánat, izzadunk, hogy jaj, hogy fogok megállni, meg lesz-e pénzünk, lesz-e állásom, meg mi lesz akkor, ha jön a járvány, hanem akkor olvassam még inkább a Bibliát. Akkor érjem el térdeimen azt, hogy mi lesz a jövőben. Így ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, nem úgy, hogy nem foglalkozunk vele, hanem úgy, hogy ma kérjük a mai küzdelmünkhöz a mennyerejét, és bízunk benne, hogy a holnapi esetleges nagyobb próbához ugyanúgy meg fogja adni az Isten az erőt. Krisztusban elrejtőzve feladni a ragaszkodásunkat a világ dolgaihoz. Higgyétek el, ettől kell a legjobban félni, hogy nem tudunk elszakadni a világtól. Nem tudunk elszakadni a berögződött rossz szokásainktól, a rossz felfogásainktól. Ez az, ami a leginkább megkötöz bennünket. Emiatt nem tudunk előbbre jutni. Tegnap este, amikor egybegyűltünk szombatnyitásra, a szőlőtő szőlővesző példázatát tekintettük át János evangéliuma 15. fejezetéből, és ennek kapcsán olvastam egy idézetet a Jézus életéből, aminek a legfontosabb mondatait most kiírtam magamnak. Ugye arról van szó ebben a példázatban, hogy az atya azokat a vesszőket, amin nem jelenik meg a gyümölcs, lemetszi és elégeti, de amin látja a gyümölcs kezdeményezést, azt is megtisztítja. Tehát azt is közben leszedi majd, amik érés előtt a leveleket, meg lemosópermetezés, meg egyéb dolgok, amik fájdalmasak. A kacsokat el kell vágni, hogyha nem jó helyen kapaszkodik, és a többi. A vesszők megmetszése fájdalmat okoz, de a metszőkés az atya kezében van. Ő nem felelőtlen kézzel vagy közömbös szívvel munkálkodik. Vannak vesszők, amelyek lelógnak a talajra. Ezeket metszéssel szabaddá kell tenni földi támaszaiktól, amelyekbe kacsaikkal kapaszkodnak. A 677. angol számozású oldalon van ez az írás egyébként. Érdemes elolvasnotok, mert még sok más nagyon fontos gondolatot is olvashattok. A félelmet és a zúgolódást így lehet elkerülni. Hogy az ember, amikor megpróbálja az élet, amikor az Isten megenged az ő életében olyan próbatételt, amire azt mondja már a hívő ember is, hogy azért ez már sok. Mi lett volna, ha nem így lett volna? Ez zúgolódás, még akkor is, hogyha nem hangosan teszem. Ha csak saját magamban zsörtölődök, zúgolódok, de akkor is az Isten ellen zúgolódok. Az Isten sokkal jobban tudja, hogy egy hívő embernek, akikben véghez akarja vinni ezt a munkát, mi az, ami igazán a javára válik. Félni, sőt, zúgolódni a jelen idő nyomorúságai miatt, ezzel kapcsolatban pedig egy másik reggeli dicséretes könyvből, ebből a Ne félj, csak higgyből olvastam január 26-án a következőket. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Amikor rajtunk van a betegség meg a nyomorúság, ritkán jut eszünkbe a hála. Pedig Ellen White egy bizonyos nyomorúságban az első gondolata ez volt. Hálát adok Istennek, hogy Krisztus értem is meghalt. Hálát adok néki, hogy átsegített egy szörnyű betegségen és lelki gyötrelmen. Olyan volt, mintha az ellenség sötét felhővel takarta volna el megváltómat előlem. 12 napig nem tudtam másra gondolni, mint csak a szenvedéseimre. Amikor Aucklandbe mentem, szívemet olyan erőtelennek éreztem, mintha egy kő feküdt volna rajta. Morzsányi örömöm sem volt bennem, a boldogságnak nyomát sem éreztem. Arra a következtetésre kellett volna jutnom ekkor, hogy a menny bezárult előttem? Egyáltalán nem. Ilyenkor elő kell venni a Bibliát, és én elő is vettem. Ezért tudott hálát adni. Ilyenkor, amikor az embernek a legkevesebb indítatása lenne a Biblia olvasásra, mert annyira nyomasztják a gondok, vagy annyira megterhelték az idegrendszerét ezek az események, annál inkább kell Bibliát olvasni. Hittel tanulmányozni kezdtem, s a lelki sötétség, amely körülvett, megszűnt. Jézus mondja, veled vagyok, melletted állok, nem vagy egyedül. Ezt az örömöt tapasztaltam, és ez minden kincsnél drágább volt nekem. Megtanultam bízni a megváltóban. Örömmel vallom, hogy élő, személyes megváltóm van, hogy ő biztosítja számomra az életet. Életünk el van rejtve Istenben, Krisztussal együtt. Amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, mi is megjelenünk ővel együtt dicsőségben. Nincs okunk a csüggedésre, mert Krisztus eljött, hogy megszabadítsa népét bűneiből. A gonosz azonban kísérteni fog. Azt fogja állítani, hogy menthetetlen bűnös vagy. Jézus viszont azt mondja, hogy ő éppen a bűnösökért jött, hogy megmentse őket. Itt van a mindenkori válasz Sátán kísértésére. Krisztus meg tudja bocsátani bűneiteket, ő mondja, no, gyertek, törvénykezzünk. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Kell-e ennél csodálatosabb ígéret? Amikor valakivel beszélgettem arról, hogy hát milyen esélyei vannak itt az emberiségnek a folytatásra, a jövőre, és fiatal emberrel beszélgettem, nehéz megmondani a szavakat, hogy egy fiatal ember hogy gondolkodjon, miért tanuljon, hogy tervezzen jövőt, mikor látni, hogy itt megy tönkre minden. De ha ilyenkor a Bibliához fordul valaki, az Istenhez fordul, akkor emberi válasznál sokkal többet kap. Mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ha jönnek a nyomorúságok, a katasztrófák, összeomlik minden, könnyebb lesz itt hagyni ezt a világot. Könnyebb elvágni Istennek azt a kacsot, ami még mindig ragaszkodik valamihez, amit nem akarunk feladni. A nagyon nagy veszély azokat az embereket fenyegeti, független attól, hogy már szövetséget kötöttek az Istennel, vagy még előtte állnak ennek a hatalmas döntésnek, hogyha halogatjuk, hogy Krisztus valami valóságost adjon nekünk. Amikor gyűjtögetjük magunknak az erőt, hogyha majd eljön a nagyobb nyomorúság, majd akkor megtérek, vagy ha majd konkrétabb dolgok lesznek, vagy netár majd, ha az egyház tisztább lesz, vagy igazabb lesz, és nem lesz ennyi rendetlenség, ennyi fegyelmezetlenség, vagy ennyi képmutatás, vagy hát nem tudom kinek mi a véleményem, kiről, meg miről, meg hogyan. Ha azt várjuk, hogy az egyház megújul, és majd akkor rendezzük az életünket, azt várhatjuk. Akkor már késő lesz. Nem szabad halogatnunk a döntéseket. Megint egy reggeli dicséretes könyvet vennék elő, ebből csak néhány gondolatot olvasnék a január 27-i bizonyságtételből. Miért engeditek meg magatoknak, hogy továbbra is a Sátán iskolájába járjatok, és olyan tevékenységeket folytassatok, melyek lehetetlenné teszik a megtérést? Miért álltok ellen a kegyelem közeledésének? Miért mondjátok, hogy hagyj magamra, hogy majd később kérjétek Istent, hogy adja néktek a vágyat, amit már addig is a tiétek volt? Akik ellenállnak Isten lelkének, úgy gondolják, hogy majd egyszer a jövőben meg fognak térni, amikor felkészültek arra, hogy határozott lépést tegyenek a megújulás felé. De a megtérés akkor már felül fogja múlni erejüket. A nekik adott világosság és előjogok szempontjából sötétségben lesznek azok, akik visszautasítják, hogy a birtokukban lévő világosságban járjanak. Isten valami valóságost akar adni az embereknek. Egyen-egyenként mindenkinek, felnőttnek, gyermeknek, az ő egyháza tagjainak, és azoknak, akik még nem csatlakoztak a közösséghez. mindenkinek. Isten látja, hogy küzdőegyházról van szó. Ő sokkal jobban látja, hogy mennyi hiba van az egyházon belül is. De ő türelemmel hordozza a közösségét. Azt mondja Zakariás könyve 2. fejezet 8. versében, hogy aki az övéit bántja, az az ő szemefényét bántja. Mert az Isten az egyházat azért választotta ki, hogy az mint egy végvár legyen, mint egy bástya legyen ott ebben az eltorzult világban, ahogy a Filippi levélben olvastuk, hogy legyetek fedhetetlenek, tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette. Ha tapasztalunk képmutatást, akkor legyünk ennek az egyháznak tagjai azért, hogy bemutassuk, hogy lehet képmutatás nélkül is hitáltal élni. Ha tapasztalunk közömbösséget, akkor legyünk olyan tagjai ennek az egyháznak, hogy mi nem vagyunk közömbösek semmivel kapcsolatban, ami az Isten ügyét érinti. Ha tapasztaljuk a hitetlenséget, akkor bizonyítsuk be a hitünkkel, hogy igenis lehet hitáltal élni. Ha tapasztaljuk a szeretetlenséget, annál inkább szeressük még ellenségeinket is, nemhogy a testvéreinket. Befejező gondolatként hadd olvassam el nektek a Bizonyságtétel a prédikátoroknak című gyűjteményből azt a néhány mondatot, illetve hát csak néhány mondatot, hogy hogyan is gondolkodik az Isten az ő egyházáról, és mire is való neki, hogy az utolsó időkben legyen egy egész nép, aki a Krisztus győzelmét mutatja fel a világnak, hogy minél többen csatlakozhassanak ehhez. Gondoljátok meg, kedves testvéreim, olvasom mindjárt az első bekezdésben, hogy népe van az Úrnak, választott népe, tulajdon egyháza, erős vár, amelyet fenntart ebben a bűnverte lázadó világban, tekintélye és törvényadója gyanánt, ez az egyháza, csak őt ismerje el. Sátán szövetségeseinek egyházainak se szeri, se száma. Krisztus nevezi őket Sátán zsinagógájának, mert tagjai a bűnfiai. Sátán egyházának tagjai állandóan azon dolgoznak, hogy lerázzák magukról Isten törvényét, s hogy elhomályosítsák, összekuszálják a különbséget a jó és a rossz között. Sátán erőteljesen dolgozik az engedetlenségben, hogy általuk az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Döbbenetes. Az árulást és a hitehagyást igazságnak és hűségnek tüntesse fel. Az angyalok hogyan gondolkodnak az Isten népéről? Isten angyalai, a szerafimok és a kerubimok, az emberekkel való együttműködéssel megbízott erők csodálkozó örömmel szemlélik, hogy bukott emberek egykora haragnak fiai, Krisztus nevelésének eredményeképpen a mennyei minta szerint fejlesztik jellemüket, hogy Isten fiai és leányai legyenek, hogy a menny tevékenységeiben és örömeiben vehessék ki részüket. Később ezt mondja a következő bekezdés, az egyház Isten tulajdona. Isten állandóan megemlékezik róla, mi alatt itt a világban Sátán kísértéseinek célpontja. Krisztus nem felejtette el megaláztatásának napjait. Noha távozott megalázkodásának helyéről, és most figyeljetek, de emberi mi voltát teljesen megőrizte. Hát Jézus a megromlott emberi természetében van ott az Isten előtt, hogy közben járjon értünk, és ezt nem tagadja meg. Nyilván már a dicsőséges testben. Emberi mi voltát megőrizte Jézus. Ugyancsak megőrizte gyengét, szánó szeretetét, a velünk való közösségét őrizte meg, ilyen értelemben őrizte meg az emberi mi voltát. És az emberek szenvedése szívéig hatol. Mindenkor megemlékezik arról, hogy ő volt a fájdalmak férfi, a betegségeink ismerője. Nem feledkezik meg képviselőiről, arról a népről, mely síkra száll lábbal tiport törvényéért. Tudja, hogy a világ gyűlölte őt, és gyűlöli őket. Noha Jézus Krisztus mennybe szállt, ám élő lánc köti szerető szívéhez az ő hívő gyermekeit. A legegyszerűbbeket, a leggyengébbeket is a részvétnek lánca köti össze szorosan az ő szívével. Soha sem feledkezik meg arról, hogy bennünket képvisel, hogy természetünkkel bír. Jézus látja igaz egyházát e földön, melynek legfőbb vágya, hogy vele együttműködjék a lélekmentés magasztos munkájában. Jézus mindörökké él, hogy esedezzék érettünk. Van-e olyan áldás, amelyet megváltunk útján, mint hívei, el ne nyerhetnénk? Az egyház, mely nem sokára megvívja a legnagyobb küzdelmét, Isten legdrágább kincse ezen a földön. Ebből az idézetből most már csak egyetlen gondolatot szeretnék ismételten kiemelni. Miért is tartja Isten az ő egyházát itt a földön az utolsó napokban? Hogy vele együttműködjék a lélekmentés magasztos munkájában. Én szívem mélyéből kívánom, hogy példabeszédek könyve megfogalmazása szerint bár csak látnánk mindig magunk előtt Jézust személyes megváltónkként, amint ezt mondja, az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Amen. Istenünk, édesatyánk, Luther Márton egyik legkedvesebb énekével szólítunk meg téged, hogy őrizd meg minket, hogy adj örök életet, hogy add, hogy Krisztus ott éljen a mi szívünkben, hogy Jézus minta élete és értünk vállalt hatalmas áldozata valami valóságosként tudjon hatni a mi nyomorult, bűnben vergődő, sokszor csüggedő, sokszor tehetetlen életünkben. Istenünk, könyörögve kérünk, segíts, hogy tudjuk fegyelmezni gondolatainkat. Segítsd, hogy a te kinyilatkoztatásaidat ne csak az Isten tiszteleten halljuk, ne csak másoktól gondoljuk végig, ahogy ők feldolgozzák, de add Istenünk, hogy napi olvasmányunk legyen az íge és a bizonyságtételek. Add Istenünk, hogy amikor a legcsüggesztőbb állapotban vagyunk, azonnal jusson eszünkbe, hogy bármennyire nincs ehhez sem idegzetünk, sem kedvünk, most kell leülni, imádkozni, és igét olvasni. Most kell leborulnunk a színed előtt, hogy tőled kérjük a kegyelmet. Segíts Istenünk, hogy az ördög ne tudjon rést ütni közénk és te közéd, de különösen abban segíts meg, hogy az egymás között levő feszültségek, rések is mind-mind egyen-egyenként eltűnnének közöttünk, hogy mindnyájan olyan szentnek látnánk a küzdő egyházat is, ami ennek a mennyei angyalok látják. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy ez a szemlélet vezessen az igazi győzelemre, hogy a te szent lelked végre kiáradhatna ránk, és végre rengeteg embert tudnál megmenteni a mi életünk megváltozott volt amiatt, amikor az életnek beszéde az maga az életünk. Segíts meg ebben, Istenünk, hogy eszközök lehessünk a te kezedben. Megváltó Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.